Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt az év elején is folytatódik a medve kérdésnek az elemzése, súlyossága. Adáskörzetünkben elsősorban Hargita megyében jelent ez továbbra is nagy gondot, még akkor is, hogyha egyes szakemberek szerint jelen pillanatban a medvék, a nagyvadak vissza vannak vonulva barlangjaikba, de itt-ott azért megjelennek, és továbbra is az ott lakó emberek számára veszélyt jelentenek. A témával kapcsolatosan egy nagyszabású tanácskozás zajlott le tegnap a Brassó megyei tanácsnál. Ennek eredményeiről kérdezem a mai műsor vendégét, illetve rávilágítunk arra, hogy ilyen nehéz anyagi helyzetek közepette miként igyekeznek az egészségügyi ellátást fejleszteni, hogyan sikerült újabb állásokat meghirdetni a Csíkszeredai megyei kórháznál, és melyek azok a kérdések, amelyek közvetlenül a megyét érintik, és amelyekkel kapcsolatosan a mai vendégem adásunk pillanatában éppen hazafelé tart Brüsszelből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezekről beszélgetünk a mai műsorban Borbój Csabával, Hargita megye tanácsának elnökével, akivel a következő interjút a kora délutáni órákban rögzítettük. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Tegnap nagyszabású értekezlet zajlott a Brassó megyei tanácsnál nagyon fontos témával, mégpedig a nagy vadak és az ember együttlétéről szólt. Nos, a medvekérdés továbbra is égető. Ugyebár sajnos az év első napján ott önöknél Csíkszent Imrén újabb emberre támadt a medve. Egy ilyen széles értekezlet egy jelentős résztvevőkkel mennyiben tud segíteni az ügyön, és egyáltalán mire jutottak ebben a kényes kérdésben?
Hát engedjék meg, hogy először is boldog új évet kívánjak a kedves rádió hallgatóknak és a rádió szerkesztőségének is, hisz még ebben az évben nem volt alkalmam beszélni, és köszönöm ezt a lehetőséget. Hát az az igazság, hogy nagyon fontos volt a tegnapi délutáni megbeszélés, nem is gondoltam, hogy ennyire eredményes lehet, hisz eljött minden kutatóintézet, eljött az akadémiának a képviselete, az egyetemnek a képviselője, ott volt a Szenátus Környezetvédelmi Bizottságának az elnöke, és tovább olyan szervek és hatóságok, akik a medvekérdés ügyében, nagyvadak és ember konfliktusa ügyében hát szakavatottak. Volt néhány civil szervezet is jelen, és kialakult egy jó beszélgetés, és hát pont azt mondtam tegnap egyik újságírói kérdésre, hogy ez a témakör, ez pont olyan, mint hogyha egybe le akarnánk nyelni az elefántot, az nem megy, tehát fel kell szeletelni a dolgot, és részleteiben kell kibeszélni. Tegnap is újabb dolgok derültek ki, amit le kell tisztázzunk, és én bízom benne, hogy lesz eredménye a tegnapi beszélgetésnek is a tovább lépése.
Egy hiányzó azért volt az értesüléseim szerint, ugyanis a szaktárca képviselője nem volt jelen ezen a megbeszélésen. Ez hátrányt jelent a továbbiakban?
Az az igazság, a szaktárca nem azt mondom, soha sincs jelen, de mintha ezt itt mondhatnám, hisz mi ebben a témakörben több éve levelezünk a minisztériummal, általában választ nem kaptunk soha semmire, máskülönben felmondtuk a népügyvédjének is. És amióta jelentéstevő is vagyok ebben a témakörben az Európai Uniónak, azóta hivatalosan, mint jelentéstevő is többször megkerestem a minisztériumot, és egyik alkalommal sem reagáltak, válaszoltak a leveleinkre. Sőt, mint több, a tegnap ugye nem csak a jelentés tervezetnek az utolsó verziójának az átbeszélésére került sor, és itt örvendek, hogy ezt a tárgyalásról szakértőnkkel együtt meg tudtuk tenni, és ezt hozzá tudtak szólni az emberek, hisz néhány napon lejár a módosításnak a lehetősége, hanem a kutatóintézet vezetősége bemutatta azt az akciótervet, ami hiányzik ahhoz, hogy lehessen valóságos megelőző tevékenységet végezni, hisz mi folyamatosan csak intervencióról, közbelépésről beszélgetünk, miközben a túlszaporulatot és az egész helyzetet meg kellene előzni, és az ember nagyvad konfliktusát elviselhetővé kellene tenni. Ez kell egy akcióterv, amilyen van a többi, több mint 500 vadot, a nagyvadat számláló ország körében is. És ennek az akciótervnek az elkészítői elmondták, hogy számtalan megbeszélésük volt, de azokon sem lett egyenselítik a minisztérium. Én nem hivatalosan ezt az infót kaptam, hogy hát várják, hogy az akcióterv tervezete készüljön el, és akkor majd részt vesznek egy beszélgetésen, hát majd kíváncsian várom. Mindenféleképpen nagy segítség az, hogy a szenátus ezt az ügyet viszi előre, úgyhogy legkésőbb a szenátusnak a megbeszélésén csak fogunk velük találkozni.
Az a tény, hogy közben a közvetlen tárgyaló partnerük, akivel egyeztettek és végső soron megszabták ezt az ütemtervet, amely idestova a nyár végétől zajlik kisebb-nagyobb bökkenőkkel, az lemondott, ez hátrányt jelente?
Egyértelműen az látszik, hogy a minisztérium nem tudja érdemben kezelni ezt a témakört, sőt, nem csak a Környezetvédelmi Minisztérium, hanem ugyancsak úgymond luda a mezőgazdasági minisztérium, mert hogyha azokat a kompenzációkat, azokat az intézkedéseket, amit az Európai Uniós pénzéből a többi országban kifizetnek, például a Natura 2000-es területet hektáronként 200-500 eurót, számoljuk ki, mit jelent több ezer hektárnál egy-egy településen ez az összeg évente. Ezek mind-mind hiányoznak, és ezek mind-mind bajt okoznak. Majd ott van az erdészeti minisztérium, akinek én örvendek, hogy lemondott a minisztere, mert rájuk is nagyon haragszunk, hisz a károknak a becslése, és egyáltalán az egész vadáztatásnak az ügye, az ott van ennél a minisztériumnál. És ezen a minisztériumnál, az erdészeténél pedig húzavona van, visszadobják, húzott bürokrácia, tehát le se lehet írni, hogy mennyi negatívum történik ennél a minisztériumnál. Tehát igazából három minisztérium van, aki kéne ezzel foglalkozzon, és mind a három kerüli a témakört, és ez sok-sok bajt hoz.
Lesz-e folytatása a tegnapi nagyszabású egyeztetésnek?
Igen, én örvendek, hogy bevállalt a Szenátus Környezetvédelmi Bizottságának az elnök, hogy a következő nagy vitát tartsuk Bukarestben, egy nagyobb teremben. Múltként ugye ez volt egy nagy teremben, volt egy vita november végén, és azt gondolom nagyon hasznos volt a témakör mentén, mert ez az akciótervnek az ugye akkor mozdult ki, akkor vállalta be a minisztérium, hogy év végére elkészíti, persze kiderült, hogy hazudtak, mert még nincs elkészülve, még legalább két hónap, amíg meg lesz. Na de legalább megmozdult az ügy, hogy felmerült egy téma, gondolom, hogy a kedves rádióhallgatók közül itt nagyon sokan ebben a témában elgondolkodtak, hogy hogy is van a trófea vadászat, vagy a vadászat, az trófea vadászat, vagy nem, vagy a probléma azért van ez, mert úgymond sokszor azt olvashassuk a Facebookon, vagy a közösségi médiában, hogy nagy medvéket a vadászok meglőtték, és akkor ezért van a probléma. Itt egyértelműen a jelenlegi kutatók elmondták, hogy ez nem így van, és itt volt egy nagy vita, hogy akkor van trófea vadászat, vagy nincs. És én azt gondolom, hogy ezt ki kell beszéljük, mert a társadalomnak egy jó része úgy gondolja, hogy a baj azért van, mert a nagy egyedeket, nagy kímeket a vadászok az elmúlt évben meglőtték, és ezért nincs, aki úgymond szabályozza természetes módon a szaporulatot. És persze egyértelműen a kutatóintézet képviselői ezt számokkal, adatokkal azt mondja, tudja száfolni, úgyhogy a következő nagy megbeszélés Bukarestben lenne február második felében, ahol a trófea vadászat lenne az egyik témakör, mert sajnos még nagyon sok politikus így gondolkodik, hogy trófea vadászat miatt van a baj, és ezt akkor majd megkérjük mindenkit, hogy jöjjenek a bizonyítékaikkal, hogy ez van vagy nincs. Ugyancsak egy másik témakör, amiben lesz megbeszélésünk, egy külön megbeszélés, hogy ez a túlzott bukaresti központosított bürokrácia az nincs rendben. Benke József a detalaki erdőtulajdonosok képviseletében volt jelen, és újra elmondta ő is, hogy ezt kell delegálni. Tehát most nézzék meg a 140-es kilövési beavatkozási keret esetében, 30 megyében adtak 7 engedélyt, ahol a legnagyobb baj van, és olyan megyékben, ahol nem is hallottuk, hogy baj lenne a medvére, adtak több engedélyt. Tehát pont ez a baj Romániában, hogy egyesek kiáltodják a törvényeket, és lehet, hogy pont a medve azokon a helyeken van veszélyben, ahol nincs jelentős kár, ahol még elviselhetőség alatt van a probléma, és mégis adják a kilövési engedélyeket. Márpedig folyamatosan elmondtuk, hogy a medve az egy érték, és ilyen szempontból nem arról van szó, hogy a medve populáció ki kéne írtani, csak arról, hogy Romániában lehet 4000 medve a tudományos adatok szerint, és ebből több mint másfél ezer már ott van Hargita megyében. Tehát az országban van 41 megye, és ahol egyben van 1570 medve. Tehát ilyen szempontból van egy probléma, hogy meg kell oldani, és egyensúlyba kell hozni. Úgyhogy ilyen tekintetben én azt gondolom, hogy ez a megbeszélés egy szükség kell legyen, hogy delegálódjanak le a döntések azokban a térségekben, ahol baj van. Nincs, amiért Bukarestben ülni egy olyan dosszáron, amit, ahogy mondtad, csak kezdetben Szent Imrei büdösben támadott a medve. Most ki tudja, az a medve hol van, hány száz kilométerről helyszíntől. Tehát ezért is végrehajthatatlan a dolog, mert beküldenek egy ilyen embertámadásos esetben az iratcsomót Bukarestben, és eltelik akár néhány hónap. És közben ez a vad, ez akár napi 60 kilométert is megtesz, és nincs rendben. Úgyhogy ez lenne egy másik beszélgetés. A harmadik lenne, amivel maradtunk, egy nemzetközi konferencia, és ugyancsak lenne egy megbeszélés, ahogy az akcióterv véglegesség válik, a munkaterv változat néhány héten belül, és arról is kell beszélni, és az akcióterv pedig pont a megelőzésről fog szólni, a kompenzációkról, kinek mi a dolga, nem a ugye azt is mondhatnánk egyszerűen, hogy a csendőrség dolga, hogy közbelépjen a bajban. Na, oda megyünk a csendőrséget, elkezdünk pedig beszélgetni, akkor azt mondják, hogy bocsánat, ők a fegyvert elő nem vehetik. Altató szert nem engedélyezi az országos átegészségügyi hatóság, hogy ők tároljanak. Kell nekik legyen külön állatorvosuk, a többi. Tehát mégis közbe kéne lépje, hogyha a medve tisztelet a központjában mászkál, a csendőrség lenne, de neki érzi joga az, hogy kütyüljön, ordítson, kiabáljon. És hogyha a medve utána megy, akkor meneküljön, mert semmit sem használt, és semmit nincs rendben. Úgyhogy ilyen szempontból ezeket a dolgokat is rendbe kéne tenni, a protokollokat, hogy kinek mi a dolga, hogyha baj van. De a legfontosabb dolog az, hogy ezt a nagy állatot hogy lehet fenntartani a természetes környezetében. Szükség van a vadgazdálkodásra, ez egyértelműen kijött ki. Ameddig a vadászok etették, fenntartják a hegyeken ezeket az állatokat, addig nem jöttek le. Most, ha nincs táplálék, szoknak rá, arra táplálékra kapnak a mi udvarunkon, a mi kertünkben, a mi környékünkön. És ezeket a dolgokat mindig meg kell előzni. Tudatosításra van szükség, és kellene azon is dolgozunk, hogy ez az állat, ez nekünk komoly hírnevet hoz, komoly turisztikai potenciál van benne, de mindezt úgy kell csináljuk, hogy közben ne szoktassuk át ilyen ember körüli vadállattá. Úgyhogy itt lenne dolog, csak sajnos Bukarestben mindeddig néhányaknak a felelőtlen tevékenysége nyomán, akik sok százezer, azt mondom, hogy sok millió eurót lehívtak erre a tevékenységre, és még az európai számvevőszék is megállapította, hogy ezekre a programokra elköltött, úgymond papírra elköltött sok millió euró, hát nincs hatékonysága. És ezek az emberek most próbálják minden áron lejáratni a komoly gondolkodást, próbálják akadályozni azt, hogy legyen egy egyensúlyra való törekvés, és ezek miatt is kell most folyamatosan egyeztesnünk, beszélgessünk, hisz volt olyan állatvédőszerzet, aki nekem azt írta, hogy ő csak akkor hajlandó eljönni egy ilyen beszélgetésre, ha minimum 10 munkanappal előtte megkapja a meghívást, részletes napi rendel, és a moderátornak elküldöm az önéletrajzát is, és akkor meggondolja, hogy eljön egy ilyen párbeszédre. Hát én el tudom mondani, kedves rádióhallgatók, hogy Johannis államelnök, amikor Csíkszeredába jött, akkor ilyen feltételei nem voltak. És ez a probléma, hogy a hisztéria, a cirkusz, az keltve van. És én örülök ennek a beszélgetésnek is, mert bízom benne, hogy tudunk egy pár tévhitet kibeszélni, pár problémát helyre tenni.
És önök cselekednek is tekintetben, mármint, hogy az áldozatok megsegítésére indítottak egy kampányt, ez az idén is folytatódik, és egyáltalán hogyan tudják amúgy nem csak egészségügyileg, hanem anyagilag is segíteni a medvetámadások áldozatait?
Hát Sajnos Harbita megyében már 18 ember volt a medvének az áldozata, és többség súlyos műtéti beavatkozásokat igényeltek, és azt kell tudni az áldozatokról többségében, hogy azok egyszerűbb emberek, akik a többsége napszámon van, tehát nem az van, hogy van egy jó fizetés valahol munkakönyv, és akkor, sőt, még megbeszéljük az orvossal, hogy még írjon rá, vagy 5-6 hetet, hogy tudjon felépülni, hanem ezeknek minden nap kiesít a munka mezeiről, a családjuk hozza a lép bizonytalanságban, és pont erről is beszélgettünk, hogy romániai törvények sajnos erre nincsenek semmilyen tekintettel, tükrösségi beavatkozást, ellátást kaphatnak. Ott látják például a gyímesi ember, akit mi vittünk haza, hát még ahhoz sincs joga a kórháznak, hogy saját mentővel hazaküldje egy ilyen embert. Súlyos műtét után kellett volna legyalogolni az állomásra, és vonattal kellett volna hazamenjen. Tehát ez a jogi helyzet. És ezért is döntöttünk úgy, hogy gyűjtést tervezünk, tehát mindenki kérünk a kedves rádióhallgatókat is, hogy 5 lejjel, 10 lejjel, ki mennyivel tud segítsen, mert ezeknek az embereknek akarunk adni segítséget. Amellett pedig gyűjtsük a bizonyítékokat, itt az adatokat és az eseteket, mert keresünk egy olyan ügyvédet, aki vállalja a segítséget, hogy az államot beperelni, hogyha már 40 ezer euró kell fizessen az, aki véletlen esetekre üt egy medvét, vagy bármilyen kárt okoz egy ilyen állatban, akkor azt gondolom, hogy hasonló nagyságrendben tartozik az állam is azon emberek felé, akik áldozatai egy-egy ilyen nem kívánt találkozásnak. Úgyhogy ezzel foglalkozunk, és nagyon várjuk a népügyvédjének a döntését. És én tényleg még egyszer köszönöm annak a 20 ezer Harbita megyei embernek, akik a nyár folyamán aláírásukkal hitesítették, hogy igenis probléma van ezen a téren, és akkor azt láttuk a népügyvédjének, még nem döntöttek. De attól az a döntés is nagyban fog segíteni a különböző perek indításában, illetve a népügyvédjének a felszólítására kötelezően a különböző jogszabályok, azok a minisztériumok, akik különböző intézkedéseket kell volna hozzanak, azok meg kell szülessenek, tehát megyünk tovább ezen a szálon is. Egy másik szál, ugye itt a brüsszeli vonal, január 31-én fog tenni a régiók bizottsága, és azt követően az Európai Bizottság is bízom benne, hogy különböző intézkedéseket fog még ezt kiegészítőleg hozni. Úgyhogy több fronton dolgozunk, és ebben lehet, hogy legtöbbször az én nevem hangzik el, és elnézést kérek mindenkitől, de óriási csapat van, rengeteg civil szervezet, rengeteg szakértő, egyetemek vannak, és örvendek annak, hogy a Szent István Egyetemnek, a Gödöllőinek van kihelyezett szaka, és most már vadgazda mérnököket képeznek itt nálunk, hogy tudatosan lehessen a vadgazdálkodást folytatni. De emellett Európa számos nagy egyetemével, aki foglalkozik a nagyvadak kérdésével, együttműködünk. Tehát igazából egy nagyon-nagyon nagy széles kör az, aki ezzel a témakérrel foglalkozik, beleérte persze a vadászokat is, az állattulajdonosokat, tehát minden szereplő benne van ebben a közös gondolkodásban, és gondolom a brassói tanapi beszélgetésnek itt ezért volt eredményessége, mert lehet, hogy én beszélek most önnel, de amit én mondok, az nem a könyökömből van kiszedve, hanem egy nagyon széles társadalmi egyeztetésnek az eredménye, és egy ilyen projektet is beszámoltunk a tegnap, a fogányhavas Natura 2000-es gondokságunk, közösen ezzel gondolkoztunk, hogy megyei munkacsoportot hozunk létre addig is, ameddig lesznek jogszabályi intézkedések a megelőzésről. És itt Demeter László biológus volt, aki bemutatta az elképzeléseinket. Itt hasonló elképzelés elindult Tusnádfürdőnél is, itt ott is van egy gond, egy probléma, és ott is gondolkodnak a megelőzésnek a különböző formáiban. És egyre inkább látszik, hogy egyre többen tudatosan kezdnek el ezen gondolkozni, beszélgetni, és én bízom benne, hogy ha még egyre úgy is néz ki, hogy tavasszal nagyobb baj lesz, mint eddig, de most már elindult egy folyamat, amit nem hiszem már bárki meg tudna állítani. Habár, ha nézzük a tévét, vagy hallgassuk, vagy nézzük a központi portálokat, akkor látjuk, hogy Bukarestben cirkusz van, és úgy gondolom ebben a kormányfő szereti a saját pártja, vagy nem, szappanoperában sajnos ez a témakörnek nehéz megjelennie, de én bízom benne, ott is lecsitulnak a pedélyek, és akkor fognak két ember foglalkozni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Burgó Csaba, tanácselnök úr, eddig a medve kérdésről beszélgettünk, de hát van itt egy másik, ha már Bukarestet említette az előbb, egy szintén eléggé kényes témakör, mégpedig az egészségügy. Látjuk és tudjuk azt, hogy mi zajlik az egészségügyi alapellátás területén a családorvosokkal kapcsolatosan. Ennek ellenére, hogy ez egy ilyen sántító ágazat itt Romániában, önöknek sikerült ezt fejleszteni olyan értelemben, hogy újabb 52 állást hagytak jóvá a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház számára, természetesen, hogy orvosokról és szakkáderekről van szó, és hát ezzel már több mint 100 alkalmazottra nyílik lehetőség a fejlesztés tekintetében. Hogyan tudják ezt elérni?
Mi azt vállaltuk folyamatosan, hogy a munkahelyek teremtésében szerepet vállalunk. Habár a munkahelyek teremtés az a kormány és a parlamentnek a hatásköre, tehát egy helyi megyei tanácsnak korlátosak az eszközei, hisz mi nem tudunk sem adót csökkenteni, sem kedvezményeket adni egy-egy nagy beruházónak, sem olyan egyetemeket elindítani egy adott értékben, ami odahúzna egy beruházó befektető céget, és a mi beruházásaink is nem dollár vagy euró milliárdokat számolnak, hanem néhány milliót. Úgyhogy ilyen szempontból sajnos van egy tévhit, sokan hittik, hogy a helyi megyei tanács meg kell oldani a munkahelyek kérdését. Nem tudjuk megoldani, de tudunk tenni. Tudunk tenni, és első a saját házunk tája. Tegyük vonzóvá azokat a munkahelyeket, amelyek mi felelünk. Egy megyei tanács, legalábbis hallgítam, hogy a tanács esetében egy ilyen léptékű tanács körülbelül 2700 munkahelyért felel, majdnem 3000. Hogyha ez a 3000 munkahely vonzó, és erre a 3000 munkahelyet lehet bővíteni, úgyhogy nem a, úgymond a feléjük a fejlesztési pénzünket, hanem például a kórház esetében bevezettek a kollégák olyan új szolgáltatásokat, amit a biztosító pénztár kifizet, és nem kell akkor Vásárhelyre, Brassóba, Kolozsvárra, Budapestre, Bukarestbe, Temesvárra utazni bizonyos ellátásokért, akkor már lehet alkalmazni. Én annak örvendek, hogy nagyon sok, hát a sok azt mondom, hogy több mint 10 olyan orvosunk van, aki nem Magyarország, hanem nyugati országokban dolgozik, és látván, hogy milyen ütemben dolgozunk együtt a kórház fejlesztésén, milyen irányvonalban, már jelezték, hogy hazatérnének. Ugye mi építünk orvoslakásokat, olyan műszereket vásárolunk, mert milyen kérnek az orvosok. Tavaly is ezt mondtuk a megyei tanács részei, hogy én tényleg köszönöm a 30 kollégámnak, hogy ebben a témában sem volt vita. Tehát mindent, amit a kórház kért, a megyei tanács megszavazta. Tehát nincs egy utolsó rajszeg, amit kértek volna, és a megyei tanács ne szavazta volna meg, ne tette volna oda mellé a pénzt. És tovább akarunk fejleszteni, koncentrálni kívánunk a Nagydai Dombra, ahol fel kell költöttessük a többi kórházi részt, meg kell építsük a heliportot, második oldalról itt megközelíthetővé kerül a kórházat, és a cél az, hogy a klinikai regionális kórházzá tudjuk felerősíteni, és ebben köszönet a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemnek és a Tapientiának, mert ők ebben társak, és most már kezdünk oda elérni, hogy két szakmában akár a rezidenseket is megvannak a megfelelő doktorátussal rendelkező emberek, hogy helyben lehet képezni. Beindul a kutatás is, bízom benne rövidesen, úgyhogy ilyen szempontból a Csíkszeredai Kórház egyre inkább az erősödik, és ezzel az a célunk, hogy helyben gyorsan ellátást kapni. És nem a többi Halkita megyei kórház róvására, hanem ezt egy hálózatos rendszerben képzeljük el a Székelyudvarhelyével és a Gyergyószent Miklóskival. Már most kialakultak az együttműködések bizonyos ügyeleti vonalatok szempontjából, de ezeket továbbra kell erőltetni a jövőben, úgyhogy az is egy dolog, azt gondolom egy megyében, hogy az, amit megcsináltunk, hogy van egy gyors, hatékony egészségügyi ellátó rendszer, az működik, és kiszámíthatóan működik. Ez bízom benne, hogy sokaknak sokat fog számítani, és ezért folytassuk ezt a tevékenységet.
Ami tavalyra vonatkozott, az első látásra rendben van, viszont az idei kilátások, és itt költségvetési támogatásra gondolok, mármint önerőből való támogatásra, azok eléggé, hát enyhén szólva kilátástalanok, mert hogy ezzel az új adó törvénykönyvi reformmal a forrásaik is igencsak megcsappannak, mint önkormányzati források. Hogyan tudják ezt a felmerülő hiányt, még nem lehet tudni pontosan mennyi is lesz, majd elválik bepótolni, illetve azt a költségvetési lukat betömni az új rendelkezéseknek a következtében.
Pont a mai nap tettük közzé a megyei tanács honlapján elérhető, hogy a településeink ki mire tett le igénylést, és én nagyon átlátható módon próbáljuk ezt a keveset is visszaadni. Vannak olyan megyék, ahol ha valaki jó van a megyei tanács elnökével, és megegyez az összeget, akkor megkapja. Mi nem így csináljuk, most már 9. éve pályázatot hirdetünk meg, és ha sok pénzünk van, ha kevés, akkor egy átlátható pályázati rendszeren keresztül közérthetően megfogalmazott fejlesztésekre osztunk vissza pénzt a településekre, mert az egyik feladat a hatásköre ez a megyei tanács. Erre a tételre az elmúlt évben volt 4 millió euró nyi összeg lej, sajnos ebben az évben csak 2 millió lejt hagytak jóvá, hogy osztuk vissza, 2 millió eurót, tehát 8,2 millió lejt hagytak jóvá, tehát fele az összeg, amit utazhatom, mint a tavaly. De itt is azt mondtuk, hogy akkor valamerre húzzunk, adjuk valamerre egy perspektívát, jövőképet. Egyeztettünk másként a gyergyőri polgármesterekkel, tennap egyeztettünk az udvarhelyszékiekkel, és holnap reggel fogunk a székiekkel itt egyeztetni, hogy mindenféleképpen előre kell nézni. A keveset is úgy kell felhasználjuk, hogy húzza a megyét, és adjon egy perspektívát. Ezért is azt mondjuk, hogy jövő év a fiatalok éveit, azok a fejlesztések, amelyek a fiatalok ügyét szolgálják, legyen az közvetített telkek, legyen szó szakoktatásról, legyen szó kalákat megkezdeményezésekről, legyen szó erdeiskoláról, legyen szó turizmusról, gazdaságfejlesztésről, inkubátorházakról, ezeket mind szeretnénk támogatni, és azon kívül persze azokat az önrészeket, amelyek különböző pályázatoknál kifizetésre szorulnak. Én annak örülök, hogy az RMDS ilyen szempontból parlamenti csoportjai 17-ben jól dolgoztak, hisz 240 különböző beruházási pályázatra lett aláírva a szerződés, és azok ebben az évben kezdődnek el kifutásra. Ez az egyik szeret a visszaosztott pénzt. A másik a mi saját költségvetés. Éveken keresztül kínlottunk, nem tudtuk építeni az útjainkat, mert nem voltak jó terveink, vagy ha voltak terveink, azok használhatatlanok voltak. A kivitelező cégekkel perbe keveredtünk, és szinte semmiben nem lett semmi. Most egy éve én úgy döntöttem, hogy ráállok 100%-on a megyei utak építésének az ügyét követni, és jó csapattal dolgozunk a megyei tanácsnál, a műszaki igazgatóságon olyan 15 kolléga van, akikkel elértük azt, hogy most 32 útra van meg a tervünk, vagy készül el néhány héten belül, tehát ez a lehetséges pénzkeretünknek a többszöröse, sokszorosa, de elkészültek ezek a tervek, és ilyen szempontból a fő prioritás ebben az évben az egészségügy mellett az utaknak az építése, mert azt kell látni, hogy sok a zsák településünk. Azt kell látni, hogy térségek, völgyek el vannak egymástól zárva. Sem gazdaság élet, sem kulturális élet, sem a rokoni kapcsolatok tartása nem lehetséges utak nélkül. És ezért ebben az évben, én erre kérem a Hargita megyei kedves lakókat, hogy ebben legyenek megértéssel, hogy lehet, hogy más területeken csökkentjük a forrásainkat, de a megyei utaknak az építését el kell végezzük. Mert hogyha az utakon keresztül jól járhatóan egymáshoz elérhetünk gyorsan, akkor lehet gondolkozni vendéglátásban, lehet gondolkozni befektetők vonzásában, lehet a saját befektetőink, róluk keveset szoktunk beszélni, azért nálunk is vannak embernek van pénze, vagy van ötlete, hogy azokat ösztönözzük, ugye, akár turizmusban, akár iparban, akár mezőgazdaságban való fejlesztésre. Úgyhogy mindenféleképpen ez lesz a megyei utaknak az ügye lesz a fő prioritás, és én bízom benne, hogy persze a többi tevékenységet is igyekszünk végezni. Úgy hírlik, hogy kevesebb pénzünk lesz, mint tavaly, akkor kell hozunk döntéseket, de ugyan is mondtam még a számokat, legalábbis a mai napig én még nem tudom konkrétan, és addig nem bocsájtkoznék sem ijesztgetésben, sem fura optimizmusban, mert láttam az országban vannak kollégák, akik már szedtik az ördögöt a falra, de én azt gondolom, hogy még a saját hivatali munkatársamot is megijeszteném, hogyha azt mondanám, hogy na most akkor le kell építjünk, most ezt kell, azt kell, amat kell. Nem. Lássuk a számokat, és akkor hozunk egy jó döntést, mert megyei tanácsban jó az együttműködés, és meg fogjuk kapni most is a jó megoldást, de egyértelmű, hogy a kormány a különböző populista döntései miatt nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat. Tehát én elismerem, hogy alacsonyak voltak a fizetések, és kellett növelni, elismerem, hogy a nyugdíjak alapnak voltak, és kellett növelni, csak én azt gondolom, hogy ennek a forrását nem a helyi megyei tanácsoktól kellett elvenni, hanem van rengeteg olyan vízpályi intézmény, amelyeket nyugodtan fel tudom számolni, aminek az égvilágon semmi szüksége nincs ebben az országban. Meg lehet nézni, hogy hány olyan helyre folyik el a közpénz, amire teljesen fölöslegesen megy el. Tehát én azt hiányolom, hogy a populista döntéseik, vagy megalapozott döntéseik alátámasztásához a forrás honnan tették el, ahonnan nem szólt volna.
Hát mindenképpen eléggé nehéz esztendő elé nézünk a 2018-as évre vonatkozóan, és nem csak költségvetési, hanem egyéb szempontból is. Mennyiben lehet ennek a számlájára írni azt a sajnálatos eseménysorozatot, amely eddig nem volt jellemző Hargita megyére és Csíkszeredára egyáltalán? Magyar ellenes falfirkák jelentek meg különböző épületeken a megyeközpontban. Ez minek tulajdonítható, és van-e összefüggés az utóbbi idők egyre erősödő nacionalista fennhangjaival, illetve hát a 2018-as centenáriumi évvel kapcsolatosan?
Hát azt gondolom, hogy van összeköttetés, és sok provokációra számíthatunk ebben az évben, mert én ki azt mondtam, hogy vannak nem csak megélhetési magyarok, hanem nagyon sok megélhetési román ember van, aki abból él meg, hogy ő a románságát próbálja a magyarokkal szemben bizonyítani, próbál ezért forrásokat szerezni, támogatásokat, külön juttatásokat, előnyöket, és sorolhatnám a dolgot. És azt hiszem, hogy most ezt megtetézi a kormányzó párton belüli cirkusz. Hogyha a kedves rádióhallgatók az este nézték az Antenna 3 TV-n a miniszterelnöknek a nyilatkozatát, én nem néztem, egyik polgármester úr hívott be, másként nekem otthon nincs tévém se. És nem csak a 2013-ban, amikor el voltam tiltva azóta, hanem már előtte már 2 éve úgy döntöttünk, hogy kár tévénézéssel töltjük az értékes időt, hogy a miniszterelnök komoly kihanást tett, és azt mondta, hogy oda, ahol feltűzik a székely zászlót, ott mellé fel fogja ő köttetni a polgármestert is, nem tudom, ez így volt-e, de hogyha ez így volt, akkor ez egy nagyon durva kijelentés volt, és ráadja úgymond a kakaót, a benzint, egy rossz hangulatúnak, rossz hangulatnak a kialakulására, aminek egyértelműen vesztesei mi leszünk. Most ugye ezt kell látni Bukarestben, én szinte ezt látom, hogy igazából nem találták ki, hogy most mi lökettően a 100 év, keresik, hogy mi legyen az, és akkor lehet, hogy megint a legkönnyebb dolog kijátszani a magyar kártyát. És hogyha már ezt a miniszterelnök is csinálja, akkor nagy baj van. Úgyhogy én azt mondom, hogy semmi jól nem számíthatunk, de emeljük fel a hangunkat, és a legfontosabb a provokáció, ne dőljünk be. Ezért is például van ez a notórius feljelentő, akiről én sosem tudtam kiadni sajtónyilatkozatot, mert nincs, amit őt népszerűsítünk. Ne vegyük figyelembe, tehát én tudom, hogy nehéz, de hát ott van ugye a kis kakasnak a meccsé, aki azt mondta, hogy szívfel bögyöm, én ezt tudom mondani mindenkinek ebben az évben, próbáljuk a provokációra hirtelen forró fejjel ne reagálni, de ne felejtsünk, és gondolkozzunk, egyeztessünk, hogy milyen közös fellépésekre van szükség. Ilyen szempontból az RMDF-nek lesz egy kampánya is, ahol amíg ők minket támadnak esetleg, hogy ilyen-olyan feliratokkal, zászlóval, stb., hogy a magyarság mennyi sokat hozott utóbbi 100 évben ennek az országnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen irányban, ha el tudunk mozdulni, akkor könnyebb ezt elviselni az esetleges támadásokat, de persze mi csak január elején vagyunk, úgyhogy nem lehet ezt előre jóskolni még mi.
Tisztelt elnök úr, az is köztudott, hogy ön rengeteget utazik, egyéb iránt ez az interjú is, amikor elhangzik itt a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor úton van, ezért kell felvételről ezt a beszélgetést lebonyolítsuk, és nem túl jó minőségben. Ha minden igaz, akkor éppen Brüsszel fele tart, amelyről említést tett még a medveügy kapcsán. Jelen pillanatban milyen feladat csomaggal utazik Európa fővárosába, és mikor tér haza?
Tegnap délután voltam Brassóban, ugye mezekérdésben, este találkoztunk az udvarhelyszéki polgármesterekkel, és ma reggel jöttem ki Brüsszelben, és most már repülőtéren vagyok, megyek is vissza, úgyhogy holnap reggel a síki polgármesterekkel való 9 órás beszélgetésen ott kell legyek. Ma azért jöttem ki, hogy 2 órát tárgyaltam Bocskor Andrea fideszes Európa Parlamenti képviselővel, mert november 31-én elfogadta a régió bizottsága azt az oktatási jelentést, amelyben legalább a 34-ből cikkelyből 10 rólunk szól. Itt megemlítem a kis egyetemeinket, közoktatás fejlesztésére szükséges európai uniós forrásokat, meg tudom említeni az elmaradtabb régióknak a fejlesztéséhez oktatásban több pénzt kell az uniónak tenni, benne van a kisebbségi oktatás, közoktatás szinten és egyetemi oktatás szinten plusz Európai Unió figyelmet kell kapjon. Benne van a jelentésben az, hogy az egyházi oktatás az fontos, és most már második olyan Európai Uniós dokumentum, amiben az egyház ügyét be tudtuk vinni, és az egyházi oktatás, itt ugye persze gondolunk a Marosvásárhelyi Katolikus Iskolára is, annak a szerepét tudjuk bizonyítani. Benne van az, hogy a szakoktatásra több pénzt kell fordítani. Benne van az, hogy a bolognai rendszert erősíteni kell, mert most nagyon sok fiatalunk, aki elmegy nyugatra tanulni, azért nem jön haza, mert nagyon nehéz a szak végzettségnek megfelelő képesítést elfogadtatni. Tehát van egy sor dolog benne, és erről egyeztettünk, hogy most párhuzamosan utánunk az Európai Parlament is elfogad egy hasonló jelentést, és arról beszélgettünk, hogy milyen taktikával, milyen érvekkel, milyen, hogy lehet a különböző tagországokat meggyőzni, hogy hasonló több cikke jelenjen meg az Európa Parlamenti jelentésben is. És én bízom benne, hogy ahogy beszélgettünk, ott is lesz siker, hisz sors úgy hozta, hogy most már második alkalommal dolgozunk együtt. Ezelőtt 2 évvel az ifjúság terén volt még egy hasonló témakör, tehát amikor mindenket mondjanak a jelentésnek voltunk a tevői, és sikeresen tudtuk ezt végigvinni, úgyhogy ma ezért vagyok itt, és ma estére már otthon leszek.
Hát sok sikert a tevékenységében, jó utat hazafele, és minél több megvalósítást kívánunk a 2018-as esztendőre. Elfoglaltsága mellett pedig köszönettel tartozom, hogy bevállalta ezt az interjút. Minden jót kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
Én tényleg köszönöm a lehetőséget, és mindenkit arra kérek, hogyha lesz volna kérdés, akkor szívesen a Facebookon várom, tehát nem hiszem van olyan kérdés, amire ne válaszolnék, mert én bízom benne, hogy közös gondolkodás csak előbb bevisz, és én köszönöm ennek a lehetőséget.